Kegyelem és békesség, adassék nékünk bőségesen, Istennek, a mi atyánknak és az Úr Jézusnak a megismerésére. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit nagy csütörtök estéjén. Isten hozott mindannyiunkat, hála az Úrnak, hogy itt lehetünk és elcsöndesedhetünk. Ez az alkalom a nagyheti előkészítő utolsó alkalma, hiszen holnap már nagy péntek ünnepén lehetünk együtt. Szeretettel hívok mindenkit, legyen a nagy péntek és a húsvét ugyanolyan fontos ünnepünk, hiszen nekünk reformátusoknak mindig nagyon fontos a nagy péntek. Így hívok mindenkit a holnapi istentiszteletre, és aztán húsvétkor 4 istentiszteletet tartunk. Első ünnepen 3-at, és második ünnepen 10 órakor 1-et. Hála az Úrnak, hogy hallhatjuk az ő igéjét, és általa megszentelhetjük ezeket a napokat, és igazán megünnepelhetjük. Jöjjünk, szeretett testvérek, fohászkodjunk, és imádkozzunk. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, bölcsességet és tisztességet, dicsőséget és áldást. Amen. Imádkozzunk. Dicsőítünk, drága mennyei atyánk, hogy ebben az évben is elcsöndesedhetünk ezen a nagy héten. Dicsőítünk, Urunk, hogy annyi mindent elmondtál már az eddigi években, ezekről a napokról, és hogy a mi szívünkben előjönnek ezek az üzenetek, és hogy mi minden napon gondolkozhatunk, elmélkedhetünk mindazon, ami akkor történt. Dicsőítünk, drága Jézus Krisztus, aki, ahogy ez az ige is mondja, egyedül méltó vagy a dicséretre, tisztességre, hálaadásra. Urunk, gerjezd a mi szívünket, ahogy énekeltük ezt az éneket is, hogy minél inkább dicsérjünk és magasztaljunk. Gerjezd a mi szívünket, hogy ne azokra tekintsünk, amelyek esetleg lehúznak, vagy mindennapi nehézségek az életünkben, hanem még inkább rá tudjunk nézni, akin keresztül felvidul, megelevenedik a mi szívünk, lelkünk, látva, milyen úton jártál értünk, látva, amit végig vittél, és látva, ahomennyire szeretsz, és amit megcselekedtél miattunk. És dicsőítünk, drága Szentlélek, hogy most is itt vagy, és köszönjük, Urunk, hogy te fogod mindazt most is mélyíteni és megújítani a mi szívünkben, amit te szeretnél. Köszönjük, hogy te készítetted a szót, és köszönjük, hogy neked van gondod arra, hogy mindabban, amiben te akarsz erősíteni, formálni bennünket, azt véghez vidd. Kérünk, hogy áld meg a mi nagy hetünket így a következő napokban is, és kérünk, hadd lehessünk még inkább a te neved magasztalására. Amen. Foglaljuk el helyünket, szeretett testvérek, és hallgassuk meg azt az igét és a róla szóló ige hirdetést, amelyet Isten a szívemre helyezett ezen a nagy csütörtökön, Máté evangéliuma 26. részéből, Máté evangéliuma 26. részének a 47-től az 56-ig terjedő versei így szólítanak bennünket. Jézus elfogatása. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik. Akit megcsókolok, az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt, üdvözd légy, mester! És megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki, barátom, ezért jöttél? Ekkor oda mentek, megragadták Jézust, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, a kardjához kapott, kirántotta azt, lesújtotta a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De akkor miképpen teljesednének be az írások, hogy ennek így kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz. Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Minden nap a templomban ültem, és tanítottam, és nem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutamodtak. Szeretett testvérek, nagyon sok esemény történt nagy csütörtökön, és még több történt nagy csütörtök éjszaka. Egy nagyon mozgalmas nap ez a nagy csütörtök, amelyet bizonyosan jól ismerünk mindannyian. Vajon mi milyen nap után vagyunk most itt együtt Isten házában? Sokszor elképzelem ezt a napot, ahogy a tanítványok már reggel sürgölődnek, forgolódnak, hiszen nem kis előkészületet jelentett az, hogy aznap estére mindent előkészítsenek a páska vacsorára. Nem kis előkészület volt az, hogy valóban megtalálják a helyet, amit Jézus Krisztus megmondott nekik, hogy hol legyen. És aztán annyi mindent kellett beszerezni, megvásárolni, elkészíteni, hiszen nem kis csapat volt az, valószínűleg ugye a tanítványi férfi csapat és a női csapat is hozzá, ahogy együtt voltak bizonyosan ezen az alkalmon is. De ezután a munkás nap után még inkább egy nagyon munkás és egy nagyon nehéz éjszaka jött, aminek mi most a kezdetén vagyunk. Milyen jó, hogy mi is most itt elcsöndesedünk. Egy csendes éjszakának indult az is, hiszen a vacsora után kimennek, ugye, az olajfák hegyére, kimennek a Gecsemáné kertbe. Milyen jó átgondolni azt a csöndet, ami ott lehetett. Nem az a csönd, ami itt van Budapesten, mondjuk egy éjszaka, hanem az a csönd, ami lehet egy erdőben, vagy lehet egy zöld területen, egy igazi jó csönd, ahol lehetett imádkozni, lehetett elcsöndesedni, igazán lehetett ott lenni az atya előtt. És újból ugye, amikor az ember azon gondolkozik, hogy hogyan is tudott az Úr Jézus végigmenni ezen az úton, hogyan is kapott erőt akár csak ahhoz az éjszakához, amikor nem aludt, egyáltalán nem pihent, akkor itt a titok, ahogy órákon keresztül imádkozik, ott a Gecsemáné kertben, ahogy ezt mondja ugye a tanítványainak, hogy imádkozzatok és virrasztatok velem. Olyan jó, hogy mi is most itt vagyunk az Isten házába, és imádkozunk és virrasztunk. És mi most itt vagyunk egy órát, de aztán presbiteri gyűlés lesz még itt a gyülekezeti teremben, és lehet, hogy a presbiterek még tovább itt lesznek 2 vagy 3 órát, és tovább virrasztanak, hogy úgy mond, de akkor is mi ez ahhoz képest, hogy ott voltak egész éjszaka. És egész éjszaka készültek, úgymond nagy péntekre, virrasztottak. Jó elképzelni ezt a csöndet ott a Gecsemáné kertben, és aztán azt a döbbenetes zajt. Ezen összetörik, megrebben, megretten az ember, amiről itt olvastam. Micsoda nagy kontraszt, hogy ott vannak ebben az imádság csöndjében, ebben a felkészülés csöndjében, hogy még ott is tanítja őket Jézus Krisztus, talán halkan még sok mindent elmond nekik, és egyszer csak megjelenik egy tömeg, kardokkal és botokkal. Micsoda kontraszt ez, hogy a csöndből azt a nagy zajt és lármát egyszer csak meghallani, és jönnek Jézus Krisztust elfogni. A mozgalmas nappal után ez a nagyon mozgalmas éjszaka végül. És tudjuk, hogy mindezzel nem zárul le semmi, hanem csak a még nehezebb következik. Ez az éjszaka szólított meg engem, aminek mi még csak most itt a kezdetén vagyunk, de olyan döbbenetes mindezen az úton elindulni. Legelőször is a csók, ami itt történik. A csók, amely a szeretet jele, és mégis az árulás jelévé lesz itt. Igazából azt töltött fel örömmel, amikor ezen elkezdtem gondolkozni, hogy olyan jó arra gondolni, hogy talán egy hónappal, vagy két hónappal, kis idővel azelőtt történt egy olyan is az Úr Jézus életébe, amikor bement, ugye Simon farizeus házába, vagy másik evangélista más variációban is leírja, és egyszer csak bejön egy asszony, és ez az asszony ráönti az Úr Jézusra azt a nárdus kenetet, és a lábát, ugye a könnyeivel locsolja, és aztán a hajával törli, és a lábát a csókjaival árasztja el. Azt a lábát az Úr Jézusnak, amelyet Simon farizeus nem mosott meg, pedig ez lett volna a jó vendéglátónak a kötelessége, amikor belépett abba a házba. De ez az asszony megtette a saját könnyeivel, és megtette a saját csókjaival ott azon az estén. Egy másik este, és egy másik kép azzal kapcsolatban, hogy hogyan használta valaki ezt igazán arra, amire kellene. Elgondolkoztam azon is, szeretett testvérek, hogy bizonyosan azért is teszi Júdás ezt a jelet, mert sokszor használták ezt a tanítványok egymás között. Nyilvánvalóan nem Júdás találta ezt ki, hogy most megcsókolja Jézus Krisztust, hanem bizonyosan korábban is ők ezt tették egymás között, hogy megölelték. És talán így mondhatnánk mi a mai gyakorlatunkban, hogy megpuszilták egymást. Hányszor tette ezt Jézus Krisztus velük, a tanítványokkal? És most itt Júdás hogyan fordítja ezt az ellenkezőre? És hogyan árulja el ezáltal az ő urát? Öt helyen is ír erről Pál apostol az ő leveleiben, amikor ezt írja a gyülekezetnek, nekünk, köszöntsétek egymást szent csókkal. Legyen ez a gyülekezetben is jele a mi szeretetünknek. És most itt az ellenkezőjét kapja Jézus Krisztus. A példabeszédek 27.6 ezt írja, jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja. Különös az, hogy ha görög Bibliában megnézzük ezt a szót, hogy csók, akkor ezt ugyanazzal a szóval írja, amivel az emberi szeretetet is leírja a görög Biblia. Ez most nagyon megdöbbentett engem is. És olyan döbbenetes erre gondolni, hogy valóban, amikor nem az agapéról, nem az isteni szeretetről ír a Biblia, hanem a mi emberi szeretetünkről, amely tudjuk, hogy mennyit változhat, milyen hamar fordulhat, azzal együtt, ugyanazzal a szóval írja le a csók szót is a Biblia. Nos, szükség van valami jelre az áruláshoz, hiszen a római katonák nem ismerték Jézus Krisztust, vagy legalábbis nem mind. Éjszaka van, nem olyan éjszaka, mint itt nálunk, hanem igazi sötét, és valóban az volt a cél, hogy nem mást fogjanak el, hanem az Úr Jézust, és Júdás megdolgozott a küldetéséért, megdolgozott a pénzéért. És most nem megyek a mélyére annak, hogy vajon mire gondolhatott Júdás. Volt erről már sokféle igehirdetés is. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus azt mondja róla, hogy ő a veszedelem fiam. Most csak fel akartam itt hozni ezt a képet, a csók képét. Kicsit gondolkozzunk el ezen. Vajon nekünk mit jelent? Vajon mi a legutóbbi időben, mikor kaptunk szeretetteljes ölelést és megpuszilást, vajon mi mikor adtunk másoknak, vajon volt-e nekünk ilyen érzésünk, hogy vajon aki adta, az inkább ne adta volna, vagy inkább megcsalt azzal, amit adott. Gondolkozzunk el ezen, akár a magunk, akár mások szempontjából. És aztán hangsúlyosan, ami engem nagyon megszólított, és amit ki szeretnék emelni ebből a szakaszból, az az egy mondat, amit Jézus Krisztus válaszol Júdásnak. Így olvassuk ezt az egy rövid mondatot: barátom, ezért jöttél. Barátom, ezért jöttél. Ha egész pontosan szeretnénk fordítani ezt az egy mondatot, így fordíthatnánk: barátom, ez az, amiért itt vagy. Barátom, ez az, amiért itt vagy. Ez az, ami nagyon mélyen megdöbbentett, hogyan reagál erre Jézus Krisztus. Nem kiakad, nem felháborodik, nem kiborul, nem tiltakozik, nem ellenáll, bármelyik jogos lenne, és bármelyiket tenném én, hanem hagyja, hogy mindez megtörténjen, és aztán tulajdonképpen két leleplező mondatot mond, hogyha összerakjuk a három evangéliumot, amely tudósít bővebben erről az elárulásról. Először ezt mondja: barátom, ez az, amiért jöttél. Majd aztán Lukács szerint ezt is hozzáteszi: Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. És leginkább ez a barátom szó szólított meg engem nagyon. Hogy micsoda erő, micsoda szeretet, micsoda béketűrés kell ahhoz, hogy így szólítsa meg Jézus Krisztust, Júdás, Jézus Krisztus Júdás azon az estén. Ízlelgessük ezt a szót, hogy barátom. Mert annyira fontos ezen a mai estén is ezen elgondolkozni, ezen az ajándékon elgondolkozni, hogy valóban ilyen szoros kapcsolatra hív bennünket a mi Urunk. Hogy valóban ezért jött erre a földre, hogy ezért járt nap mint nap, minél közelebb az emberekhez. Hogy ezt építse ki, hogy baráttá legyen, hogy minél szorosabb, minél közelebbi kapcsolatot építsen ki közöttünk. Hogy pontosan azért jön el erre a földre, hogy azt a hatalmas szakadékot, ami az ember és az Isten között van, ami egy szakadék a bűn miatt, azt átépítse, azt felépítse, azt lerontsa, és hogy közösségben legyünk, és hogy baráti közösségben legyünk, döbbenetes erre gondolni. Az a szó, ami itt szerepel, szeretett testvérek, az a szó, amelyet úgy mond, vagy úgy használ más helyen a Biblia, amikor azt mondja el, hogy a királyok a legbensőségesebb bizalmi körbe hívtak embereket, akikkel esetleg megbeszélték a titkos dolgaikat, vagy azokat, amiket csak nekik megosztottak. Nem azt jelentette, hogy ők mondták meg, nyilvánvalóan egyáltalán nem, de azt jelentette, hogy tudhattak sok mindenről. Olyan csodálatos erre gondolni, hogy ilyen közösségbe hív bennünket a mi Urunk. És olyan jó arra is gondolni, hogy ez nem azt jelenti, hogy bármikor is a tanítványokat látnánk, hogy úgy nevezik Jézus Krisztust, hogy te vagy az én barátom. Majd mindjárt szólok erről, hogy Jézus hányszor, hogyan mondja el ezt nekik, de a tanítványok mindig tudták, hogy ő a király. Ma sokszor kísérti ezt a mai ember szerintem, hogy túlzottan, szinte bratizás szinten beszél Istennel. A tanítványok mindig Úrnak, Krisztusnak, Mesternek, a legnagyobbnak hívták őt. De Krisztus mindig beszél erről, hogy baráti közösségbe hívja őket, és hív bennünket is. De ez nem jelenti azt, hogy aki ezt átéli, az ne tudja, hogy Jézus a királyok királya. Milyen sokszor mondja el ezt Jézus Krisztus? Például azt mondja a Máté 20-ban, amikor elmondja a szőlős gazda példázatát, ugye emlékszünk rá, hogy megegyezik azokkal, akiket kiküld, ugye legelőször azokkal, akiket kiküld 9 órakor, hogy 1 dénár a napi ár, aztán kiküldi, kimegy még a piacra 12-kor, aztán 3-kor, sőt még 5-kor is, 1 órával a befejezés előtt, és aztán, amikor a végső elszámolás van, akkor legelőször az 5 órásokat hívja, és 1 dénárt fizet nekik, és ugyanígy a többinek is, és akkor végül felháborodnak, ugye a 9 órásiak rettentően, hogy lehetséges, hogy ugyanannyit kapnak, mint az 5 órakor munkába álltak, és nekik is ugyanezt mondja. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem 1 dénárban egyeztem-e meg veled? És aztán a királyi mennyegzőben is ugyanezt a szót használja, amikor azt mondja, hogy barátom, hogy nincs mennyegzői ruhád, aki ott vagy már benne a királyi mennyegzőm. Vagy egy másik történetben a Lukács evangéliumában, amikor ugye arra tanítja a tanítványait, hogy elhívnak benneteket a mennyegzőre, és ti nézitek, hogy hova üljetek, akkor ne üljetek a fő helyekre. Üljetek minél lentebb, hogy amikor majd bejön a vőfé, akkor ő mondja nektek, hogy barátom, ülj feljebb, és úgy igazán megbecsültek lesztek. És mindezek után a János 15-ben, az utolsó pillanatokban, mielőtt elválik a tanítványaitól, mondja ezt a jól ismert igét: ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Nem mondalak többet titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az ő ura, hanem barátaimnak mondalak benneteket, mert mindent kijelentek, megosztok veletek, amit az Atya elmond nekem. Micsoda csodálatos megbecsülés, micsoda csodálatos kiválasztás, micsoda csodálatos elhívás ez mindannyiunk számára. És mindezek után szerintem ezek is olyan dolgok, amire azt mondhatjuk, hogy ez már végtelen csoda. De mindezek után itt Júdásnak mondja azt Jézus Krisztus: barátom, ez az, amiért itt vagy. Olyan döbbenetes belegondolni ebbe, hogy barátai vagyunk, annak ellenére is, hogy mit tettünk, vagy mit teszünk. Vajon volt-e már olyan az életünkben, hogy keservesen sírtunk valamilyen bűn miatt? Volt-e már olyan, hogy úgy gondoltuk, hogy ez a bűn biztos, hogy közénk áll. Nem olyan kis idő múlva maga Péter fog keservesen sírni, és úgy érzi, hogy nincs megvigasztaltatás egy ideig mindazok után, amit tesz. És amikor Jézus Krisztus újból találkozik vele húsvétkor, nem ugyanezzel a lelkülettel szólítja meg őt, ahogy ott húsvétkor, amikor várja őt, hiszen már bent vannak, és szinte mondhatjuk úgy, hogy vissza akarnak térni az ő hivatásukhoz, a halászathoz. Nem azzal várja Jézus Krisztus őket, hogy felsorolja papírra, leírva azt a bűnlajstromot, amit felsorolhatna, vagy akár nem is kell ezt felsorolni, mert tudja, hanem mivel várja őket? Ott van az a hal, megsütve a parton, kifogva, megsütve, elkészítve, és azt mondja nekik, gyertek, egyetek. Mintha ezt mondaná, barátaim, gyertek és egyetek. Volt-e már olyan, hogy mélyre kerültem valamilyen bűnben? Mint amit most olvasunk Dávid és családja történetében. Döbbenetesen olvassuk egyiket a másik történet után a napi bibliaolvasásunkban. Barátom, mondja ennek a Júdásnak. Jézus Krisztus nem azért mond barátnak valakit, mert jó volt, mert jó volt, amit tett, mert úgy tette éppen, ahogyan kellett volna, hanem olyan döbbenetes ezt végig gondolni, hogy ezt mondja ezzel, hogy akkor is a barátom leszel. Én akkor is ezt a baráti jobbot kínálom, és a baráti jobbot nyújtom, hogyha te így teszel, és hogyha így tettél. Jézus akkor is barát, ha én nem. Akkor is barát, ha én éppen ellene tettem. Jézus Krisztus felé jönnek karddal, jönnek botokkal, és Jézus Krisztus pedig ott van ezzel a barátsággal. És hogyha mindezt a szavaiból nem értenék, akkor ugye a bemutató tanítással még ezt tovább magyarázza, amikor ugye egy fél pillanat alatt mozdul Péter, és levágja annak a szolgának a fülét, és Jézus Krisztus nem csak visszateteti azt a szabját, hanem meg is gyógyítja annak a szolgának a fülét. És olyan egyértelmű, amit akkor is mond és tanít. Szeretett testvérek, az Ószövetségben is megfogalmazódik ez a jelenet. Jób és a Zsoltárok könyve is ír hasonlót. Jób így írja le, amikor már nagyon mélyen volt, amikor már átélte azt a sok nehezet, és éppen nagyon mély betegségben ott van egyedül, akkor így írja le az állapotát, hogy a szolgák is már nem válaszolnak, hiába kéri őket valamire. A gyerekek, akiket megszólít, azok kinevetik őt. A felesége, az undorodik a szája lehelletétől, és aztán így folytatja, minden bizalmas barátom, akiket szerettem, ők is ellenem fordultak. Aztán a Zsoltárok 41.10 így írja, még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. És aztán mi következik mindezekből? Jobbnál azt látjuk, hogy nagyon belekeseredik mindebbe, és olyan sok-sok fájdalommal önti ki a szívét, amit érez jogosan, nyilvánvalóan. A Zsoltáros pedig ebben a Zsoltárban kimondja ezt a mondatot, hogy segíts fel, hogy megfizessek nekik. És itt látjuk Jézus Krisztust, a mi Urunkat, aki áll, és hordozza, és viseli a barát áruló szeretetjelét, az áruló csókját, és azt mondja neki, hogy barátom. Barátom, ez az, amiért itt vagy. És nyilvánvalóan ebből egyértelműen látjuk és tudjuk, és minden korábbiból is egyértelműen látjuk és tudjuk, hogy ő tudta, hogy mi történik, és tudta, hogy miért jön Júdás, hogy milyen indulat van benne. És úgy gondolom, hogy ez a második mondat, amelyet idéztem már, amelyet Lukács ír le, ebben egyértelműen egy megtérésre hívó szó hangzik el az Úr Jézustól. Júdás, csókkal árulod el az emberfiát? Hívja ezt a Júdást is megtérésre. Ébredj föl! Ébredj tudatára, hogy mi történik. Még most is lehetséges. Neked is. És aztán János írja le, hogy a következő pillanatban pedig megkérdezi az egész sokaságtól, hogy kit kerestek. És aztán ezt válaszolják neki, a názáreti Jézust, és amikor kimondja az Úr Jézus Krisztus, hogy én vagyok, ezt a máshonnan nagyon jól ismert ego eimi kifejezést, amelyet oly sokszor elmondott, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, én vagyok a szőlőtő, én vagyok az alfa és az omega, itt csak ennyit mond, én vagyok, akkor ettől a két szótól földre esnek, és visszahőkölnek az emberek, akik el akarják fogni őt. Ilyen ereje van ennek a két szónak, hogy én vagyok. És aztán olyan csodálatos újból visszanézni ezt a mondatot, ezt a barátomot, ezt a szót, hogy ezt az erőt, amely ott van benne ebbe az én vagyokba, nem rosszra használja. Nem Júdás ellen használja, nem a katonák ellen, nem a főpapok ellen használja, hanem ezt kérdezi meg. Barátom, ez az, amiért itt vagy. Szerintem végtelenül fontos ezen elgondolkozni, ezen az estén is. Végtelenül fontos elgondolkozni azon, hogy elhiggyem, hogy bármi van az én életemben, bármi van, szeret engem az én Uram. Hogy nem azon múlik az ő szeretete, hogy én mit teljesítek. Hogy nem azon múlik az ő szeretete, hogy én mennyire buktam el, vagy mennyire nem bukok el. Hogy nem azon múlik az ő szeretete, hogy hol kellene már tartanom. Hogy nem azon múlik az ő szeretete, hogy mit teljesítettem? Hogy ő nyújtja az ő kezét, amelyet megfoghatok, és éppen ezzel a kézzel, ezzel a segítséggel tudok felállni. Onnan, ahova lehet, hogy elestem, és onnan, ahol lehet, hogy úgy gondolom, hogy ezt én nem tehettem volna meg, de éppen ő fog segíteni abban, mert ezért jött, mert nyújtja a kezét, hogy föl tudjak állni. És olyan nagyon fontos ezen elgondolkozni, hogy elhiggyem, hogy ő valóban a legjobb barát. Nincs más ilyen ezen a világon. Senki. És nem azt keressük egész életünkben, hogy legyen egy olyan barát, akire mindig számíthatunk. Nem azt keressük, hogy legyen egy olyan, aki mindig mellettünk van. Nem azt keressük, hogy legyen egy olyan barát, aki nem csak akkor szeret, hogyha én megfelelek az ő mércéjének. És vajon hányszor mondták ezt ki nekünk, hogy te nem vagy jó barát. Nem tetted meg, amit elvártam tőled. És mivel nem tetted meg, ezért nem felelsz meg. És mennyire csodálatos Jézus Krisztust látni, aki minden helyzetben ott van velünk, aki nem fordul el, aki nem szab feltételt, mert ha szabna feltételt, akkor egyikünk se jöhetne hozzá. És hogyha, amikor vele járunk, nem ő lenne az, aki újból és újból a kezét nyújtja, nem tudnánk vele járni. De ő az, aki újból és újból víz bennünket, aki újból és újból alkalmassá tesz arra, hogy vele tudjunk járni, és akinek semmi sem drága azért, hogy ezt a barátságot újból és újból erősítse és építse velünk. Ki az én barátom? Kinek öntöm ki a szívemet? Kinek mondom el azt, ami fáj? Kihez szaladok akkor, amikor annyi minden ott van az életemben? Kitől várom, hogy velem legyen? Kimondom-e azt, hogy nincs velem senki, pedig ő velem van, és akkor az nem elég, hogy ő velem van, a legnagyobb, a legjobb barát. És olyan végtelenül fontos mindezen gondolkozni, szeretett testvérek, hogy legyen erőm és elhatározásom nekem is így menni mások felé. Ezzel az indulattal. Adja Isten, hogy így legyen. Ezzel az indulattal, barátom, mi van benned? Barátom, látom, hogy most sok minden dúl benned, de akkor is a barátod szeretnék lenni. Barátom, föl szeretnélek emelni. Barátom, hogyan tudok neked segíteni? Nem olyan régen hallottam Böjte Csabának a beszélgetését, aki azt mondta, hogy amíg a kicsi gyermekeket kellett befogadnia oda az árvaházakba, sokszor volt úgy, hogy csak ránéztek ezek a kicsi gyerekek, és elolvadt tőlük. Volt olyan, hogy valaki a kezébe rakta, rakott egy kis csecsemőt, és azt se tudta, hogy kell megfogni, de amikor ránézett, azt mondta, hogy most már nem tudja letenni. De aztán ezek a gyerekek kamaszok lettek. És volt, hogy egyszerre nagy-nagy lázadásokat kellett átéljenek. És mindig akkor tudott a nyelvüken velük bánni, amikor ezzel az indulattal gondolkozott, és jött oda hozzájuk, hogy hogyan lehetne mindazt, ami őket most ott belül megragadta, kisegíteni belőlük. Mert valami olyan van bennük, amit ki kell segíteni onnan. Barátom, mi van, ami most ott benned van? Volt egy nagyon jó beszélgetés nemrég a Duna TV-n prominens személyiségekkel, akik elmondták, hogy hányféleképpen ugrasztottak most bennünket itt össze a választások kapcsán, sok-sok hónapon keresztül, olyan értelemben, hogy valóban egyik-másik párt annyira egymás ellen, sok-sok különböző ellentétes híreket hallva, és hogy olyan nagyon-nagyon jó lenne, és teljesen egyetértettem vele, hogyha most azok, akik győztek, meghívnák azokat, akik veszítettek. Meghívnák egy vacsorára, és leülnének együtt, és együtt vacsoráznának. Barátom, ezért jöttél. Adja Isten, hogy ez az indulat, ez a késztetés legyen bennünk. Hogyan tudom azt, aki egész más lelkülettel jön valamiért, mert fogságba került, mert ő a sajnálni való ezt kisegíteni belőle. Dicsőség azért, hogy míg az új ószövetségbe csak néhányan mondhatták el azt, hogy Isten barátai, hiszen olvassuk ezt, ugye akár Ábrahámról, olvassuk ezt akár Mózes, vagy Jób, vagy Noé történetében. Dicsőség az Úrnak, hogy nekünk mindannyiunknak mondja ezt, az ő tanítványainak. Ti az én barátaim vagytok. És a mi számunkra ő a királyok királya. De olyan jó, hogy ő megoszt velünk mindent. És ő újból és újból mellettünk van, életünk minden helyzetébe. És nem hagyja, hogy elbukjunk, nem hagyja, hogy a földön maradjunk. És olyan jó, hogy erre tanít bennünket, hogy ezt vigyük tovább az ő kegyelméből. Így van. Ámen. Drága Úr Jézus Krisztus, elindulunk ezen a mai estén afelé, az éjszaka felé, amikor karddal és botokkal jöttek hozzád, ellened, óriási csapattal, katonákkal, felfegyverkezve, kiabálva, hozzád, aki szerte jártál és jót tettél, hozzád, aki lehet, hogy pont meggyógyítottad valamelyik rokonukat, fölemelted, inni adtál nekik, hirdetted az örömhírt, az evangéliumot, meggyógyítottad szívüket, lelküket, lehajoltál, és felállítottad a bénát, és meghallottad a vakkoldusnak a kiáltását, mikor mások oda sem figyeltek rám, hozzád karddal és botokkal jöttek. És dicsőség neked, Urunk, hogy láthatjuk ezen a mai estén, ahogy megszólalsz, és azt mondod, hogy barátom, hát ezért jöttél. Dicsőítünk azért, hogy annyi minden van ebben az egy szóban, ebben a barátomban. Dicsőítünk azért, hogy tudhatjuk, hogy a te kegyelmed milyen nagy, hogy milyen mélyre tudsz te hajolni, hogy milyen széles a te ölelésed, hogy milyen nagy a te szereteted, amely az egekig ér, és amelyet át nem tudunk ölelni, mert annyira széles. Dicsőítünk téged, hogy te lehajolsz már akkor hozzánk, amikor mi még lázadtunk ellened, és mi mindannyian lázadtunk ellened, és te akkor abban az állapotban meghaltál értünk, és akkor elhívtál magadhoz. Dicsőítünk téged, hogy barátodnak választasz bennünket, és nem messze távolságot tartasz, hiszen ki az, aki ne ismerne minket, ki az, aki ne tudná, hogy mire vagyunk alkalmasak, és mi jöhet ki még a szívünkből, hanem amilyen közel lehet, olyan közel engedsz magadhoz. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Urunk, azért a mély, szoros, szeretetteljes, bizalmi kapcsolatért, amely veled lehetséges. Ha ez kevéssé épül, Urunk, könyörű, hogy felőlünk ne legyen ennek akadálya, mert felőled nincs akadálya. Köszönjük ezt ma este, és könyörű, hogy felőlünk se legyen. És kérünk nagyságos szeretetedből, hogy lehessünk ennek áldott továbbadói, lehessünk hídépítők, akár ellenfelek, másként gondolkozók felé, vagy akár olyanok felé, akik nagyon másként látnak dolgokat. Köszönjük, hogy láthatjuk őket is így, barátom. Kérünk, áld meg ezt az egy szót bennünk a te kegyelmedből. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Amen.